sokan értetlenkednek azon, hogy Európa legnagyobb inflációja és a csökkenő reáljövedelmek mégsem hagynak nyomot a Fidesz támogatottságán. A másik az, hogy jelentős foglalkoztatási csoportok komoly érdeksérelmeket szenvednek el, tiltakoznak is ellene, de ezek a politikai tiltakozások nem kapcsolódnak össze, és általában kifáradnak. Mi lehet ezen jelenségek mögött? Kézenfekvő, de szerintem nem kizárólagos magyarázat a hatalmas erőforrásokból működtetett politikai propaganda, ami folyamatosan átkeretezi azokat a jelenségeket, amelyek gyaníthatóan a gyenge közpolitikai kormányzati teljesítmény következményei is, de mégis azt gondolom, hogy kell lennie ezen túl is a nemzeti együttműködés rendszerének a stabilitása és a politikai mobilizáció, már az ellenzéki politikai mobilizáció gyengesége mögött más okoknak is. Ennek megvitatására kértem meg Gerő Mártont és Kovács Imrét, a korábban a Magyar Tudományos Akadémia alá tartozó pár éve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat részeként működő Társadalomtudományi Kutatóközpont két szociológusát, Gerő Márton pedig az ELTE Társadalomtudományi Karának is tanára. A 60-as, 70-es évekbeli marxisták vagy baloldaliak annak a magyarázatát keresték, hogy a kizsákmányoló tőkés rendnek a kárvallottjai miért nem tiltakoznak a kizsákmányolásuk ellen, miért váltotta fel most elég cinikusan a színes tévé akarása a forradalmi potenciált, és miért inkább anyagi jólétük folyamatos javulása fontos nekik. Hasonló talán ehhez a sokat emlegetett kádári kompromisszumos, csak ott ugye a politikai neutralizáció, a fontos kérdések tabusítása volt a dílnek a második fele. A magyarázat végeredményben az volt, hogy van egy nagy értékkonszenzus a jóléti társadalomban, ami legitimálja a kapitalizmust, és ezért működik a rendszer. A Fidesz politikájának a társadalmi különbségeket kiélező hatását milyen integrációs hatások ellensúlyozzák ki Magyarországon? Másképpen a neoliberális társadalom és munkaerőpiaci politika miért nem szül ellenállást? Kovács Imre?
Azt hiszem, hogy kicsit abszolútizáljuk a médián és egyéb csatornákon keresztül történő manipulációt. Be kell látnunk azt, hogy nagyon nagy tömegek érdekei találkoznak a politikai hatalom érdekeivel.
Érdekei vagy értékei?
Mind a kettő. Nehéz lenne a politikai hatalom értékeiről elemzést írni, mert ezek elég pragmatikusak. A legfőbb érték persze, hogy hatalmon maradjanak, és az ehhez szükséges stabilitást megteremtsék, de hát ez minden politikusnak azért értéke lenne, ha ilyen helyzetben lennének. Az érdekei azok meg nagyon nagy tömegek esetében összetalálkoztak. Ehhez persze kell a reális ellenzéki alternatívák tulajdonképpeni hiánya, de az ördögi hatalmat manipulatív módon működtető és az országot egy mafia módon, vagy nem tudom, más módon irányító politikai hatalom képe rendkívüli módon állt azoknak a gondolkodására is, akik ezt nem szívesen viselik el, vagy kritikusan szemlélik és változást akarnak, mert ebben nem fognak megérteni semmit.
Ez az egyik kiegészítés.
Ez az egyik kiegészítés, meg én nem látom ezt a kiéleződést. A különbségek megvannak, nem igen csökkennek, de hogy kiéleződhessenek, ehhez olyan érdek manifestációra lenne szükség, ami majdnem teljességgel hiányzik azoknak az esetében, akiknek leginkább erre szükség lenne. Ugye ma már nem szegényekről beszélünk, mert ez egy nagyon nehezen megfogható fogalom. Inkább azt mondjuk, hogy az alsó egyharmad. Na most az alsó egyharmad érdekeit nem igen jeleníti meg a magyar politikában senki. Tehát különbségek vannak, ezt sokfajta értelemben kezeli is a politikai hatalom, de ebből önmagában még nem lehetne azt megérteni, hogy például hogy szavaz az alsó egyharmad, vagy miért nem érezik ki az abból a helyzetből eredő hátrányra érre reagálva a politikai küzdelmeket, vagy bármi mást.
Gerő Mártont kérdezem, mivel lehet politikailag mobilizálni az embereket? Milyen triggerei, előhívói vannak általában a politikai mobilizációnak, és milyenek vannak, vagy ahogy Kovács Imre mondja, nincsenek jelen most ebből Magyarországon?
Ez egy komplex kérdés, hogy melyik társadalmi csoport pontosan milyen esetekben és hogyan mozdul meg. Ha csak a magyar esetet nézzük, itt is legalább két nagyon eltérő mozgósítási mechanizmust látunk. Ugye az egyik a békemenet, amelyik egy a kormány támogató mozgalom lényegében, a másik pedig a különböző, nagyon sokszínű kormánykritikus megmozdulások. Ezek mellett egyébként vannak még ennél kevésbé pártpolitikus megmozdulások is, vagy ebben a térben kevésbé elhelyezhető helyi megmozdulások, és alapvetően két nagy tényezőcsoportot szoktak mondani. Az egyik a különféle erőforrások. Van-e az egyénnek arra anyagi, időbeli és kognitív erőforrása, hogy megmozduljon? Érdekli-e a politika? Fontosnak tartja-e? Fontosnak tartja az adott ügyeket? Tehát van egy ilyen típusú készenléte? Van-e ideje elmenni? Persze ez nagyon nehezen értelmezhető egyértelműen, hiszen ha feldúltabbak vagyunk, akkor nyilván több időnk lesz elmenni, tüntetni, mint hogyha kevésbé. Tehát nagyon fontos az érzelmi készenlét. És a másik szintje pedig természetesen az, hogy azok a mozgalmak, szervezetek, pártok, akik mozgósítanak, azok milyen bágyazottsággal rendelkeznek, és milyen erőforrásaik vannak. Ha ezt a két esetet nézzük meg, azt látjuk, hogy az ellenzéki vagy kormánykritikus tüntetések alapvetően az online térben szerveződnek, és ehhez hozzáad valamelyest azokat szervező szervezeteknek valamilyen minimális erőforrása vagy kapcsolati hálója, míg a békemenet az alapvetően az online téren kívül szerveződik, nagy erőforrásokkal, helyi közösségeket gyűjt össze, ezeket a közösséget el tudják hozni buszokkal, vagy bármilyen módon Budapestre. Ha az egyéni motivációkat néznénk meg, lehet, hogy nem találnánk sok különbséget. Mind a kettő azt gondolja, hogy valamilyen nagyon fontos ügyben meg kell védeni a demokráciát, hogy meg kell védeni a nemzetet, vagy meg kell védeni az éppen aktuális politikai erőt, de az erőforrásokban és az elérésben nagyon nagy különbség van, és persze itt jön be majd a média, és itt jönnek be azok az integrációs kérdések, amiket Imre már feszegetett, hogy hova tudnak elérni, nem is fizikai értelemben, hanem a saját maguk által kínált értelmezésekkel ezek a mozgalmak, hol áll meg ez az értelmezési keret, hol látják azt a csoportok, hogy tényleg baj van, és hol látják úgy, hogy valójában nincsen baj, hanem ez egy más, tisztán politikai vagy hatalmi játszma.
Van egy olyan érzés az embernek, hogy politikailag jól integrált társadalmak, vagy nyugati jóléti társadalmakban tulajdonképpen mindegy is, hogy ki kormányoz, mert egy olyan konszenzus löki előre a társadalmat, hogyha nem is szakértői kormányzók, de szinte néha ilyen technokrata kormányzás jellege van. Mégis azokban a társadalmakban a politikai mobilizációnak, vagy általában a közösség, a társadalom tagjainak a politikai aktivitásának jóval több jele van. Nem ellentmondás ez, hogy a politikai Igen. mobilizációnak pont nem ott kéne jól működnie? Igen.
Azért nincs ellentmondás a kettő között, és talán a másik tényező, amiről eddig nem beszéltünk, hogy nyilván a mozgósításnak, a részvételnek politikai környezete van, és akkor van értelme részt venni, hogyha ennek valamilyen csatornái vannak, következménye van. Azért látunk jól működő demokráciákban több tüntetést mondjuk, vagy nagyobb részvételt, akár civil szervezeti tagságot mérünk, akár a tüntetéseken való részvételt mérjük, mert azt feltételezik az emberek, hogy ők elmennek tüntetni, és annak lesz valamilyen következménye, lesz valamilyen válasz. Ugye Magyarországon, egyébként nem csak az elmúlt 11 néhány évben, hanem előtte is, azt feltételezték az emberek, hogy elmegyünk tüntetni, akkor megyünk tüntetni, hogyha nagyon feldúltak vagyunk, vagy hogyha nagyon fontos az ügy, de nem várjuk azt, hogy valami történni fog, mert úgyse fog történni semmi. És éppen ezért másfajta, hát ilyen érdekérvényesítési taktikákat választanak, illetve akkor mennek csak az utcára sokan, nagyon sokan, hogyha valami nagyon nagy problémát éreznek, az internetadós tüntetést szokták példának hozni, amikor annyira úgy tűnt, hogy belenyúl a privát szférájába az embereknek a kormányzat, hogy ezt korábban nem látott méretű tömeget hívott az utcára. Egyébként pedig azok mennek tüntetni, akik egyébként is elmennének, tehát egy pici, viszonylag szűk csoport.
Az internetadó kapcsán nem inkább az van, hogy az a társadalom egészét érintette, mint ahogy a francia tüntetések is pár évvel ezelőttiek, ugye üzemanyagáremelés, a mostaniak nyugdíjrendszer megváltoztatása miatt, tehát hogy ellentétben a magyar tiltakozások nagy részével, amelyek egy-egy csoportot érintenek csak, még hogyha a 100 000-es csoport is, azok az egész társadalmat.
Hát nem tudom, az egészségügy, az oktatás, élelmiszerárak, infláció, tehát hogy van egy csomó olyan ügy, az alkotmány. Ugye, hát
ez, az alkotmány, ez egy ködös ugye, valami. De,
hát számára. Nézzünk körül a világban, Magyarországon valóban úgy tűnik, hogy ez keveseket érdekel. Izraelben most próbálják meg a legfelsőbb bíróság jogkörét csorbítani, és több százezres tüntetések vannak, nagyjából ugyanolyan a lakosság méret, tehát ezt össze lehet akkor vetni, hogy annó nálunk volt egy nagy tüntetés, mondjuk 70 000 emberrel, és egyébként 2-3 000
és ott meg egy ilyen absztrakcióért kimennek, nálunk meg nem.
De ez akár az oktatást is lehet mondani, vagy az egészségügy. Mindenki ugyanazt észleli, és aztán kiderül, hogy egyrészt mindenki ugyanazt észleli, másrészt, ha megkérdezik a fideszeseket, ők végig is azt fogják mondani, hogy de hát minden tök jó, ha megkérdezzük az ellenzékeket, azt mondják, hogy minden rettenetes. Szóval mégse ugyanazt érzékelik valahogy.
Kovácsi Mina arról beszélt az előbb, hogy a társadalom alsó egyharmada nem szólítja meg senki, tehát az ő érdeksérelmeiknek nincs, aki hangot adjon, aki ezt kanalizálja.
Nem mobilizálja.
Nem mobilizálja.
Megszólítani megszólítja. Így van. Különféle módokon, csak nem mobilizálja.
Ugye én egy kicsit azt emelném ki, hogy valójában ennek az alsó harmadnak az életében azért bekövetkezett változás az elmúlt 11 néhány évben. Felemelkedtek valamilyen értelemben.
Annak a stabilabb, két harmada.
Stabilabb lett a helyzetük legalábbis. Sok oka van, az első a gazdasági növekedés, amiből azért csurgott le először a közmunkán keresztül, és aztán a munkaerőhiány felszívott nagyon sok ember.
De ez most enyészik el?
Ez most lehet, hogy elenyészik, de mégiscsak azt élték meg, hogy ahelyett, hogy korábban ígérgették, hogy lesz munka, most tényleg van munka. Az, hogy ezt a Fidesznek lehet-e köszönni, vagy bármi másnak, az teljesen mindegy, de nagyon sokan úgy élik meg, hogy ezt mégis is a regnáló kormánynak köszönhetik. Tehát ilyen értelme a stabilitás iránti igényt azért a Fidesz megpróbálja kielégíteni.
Ugye nem beszélve arról, hogy ez a többiekkel való együttemelkedés úgy, hogy ezzel a többiekhez való viszony az nem változott, ha ez egy fél mondattal így érthető, mert ugye az egész társadalomnak egy kicsit jobb lett azzal, ami 2015 után következett, ugye most milyen gazdasági állapotban vagyunk éppen, azt nehéz lenne ehhez viszonyítani, de hát az infláció is bizonyos szempontból egy olyan kategória, mint amit az előbb próbáltam ellentételezni. Persze, hogy inflációban is sokat kell fizetni, különösen az élelmiszerekért, de a magyar lakosság jelentős részének megvannak azok a stratégiái, amivel ezt legalábbis részlegesen ellensúlyozni tudja. Senki nem ismeri, hogy milyen mértékben indult el az otthoni élelmiszertermelés az utóbbi években. Ennek egy csökkenő tendenciái van, de ha történetileg nézzük, de amúgy lehet, hogy most olyan háztartások és családok is jobban meggondolják, hogy mit csináljanak a kertjeikben, akiknek ez már hosszú ideje nem volt a praxisában, de azt akartam mondani, hogy persze van a rémisztő mértékű infláció, de hát ez nem biztos, hogy teljesen leírja azt az anyagi előre menetelt, amit a lassanként egy évtizede föl tudtak halmozni, mert ugye működik egy fölhalmozás is, még a anyagilag rossz helyzetbe levő alsó egyharmadnak a felső felénél, hogy bonyolítsam a dolgokat, belekerülnek abba a spirálba, ami nem engedi általában ki az emberek gondolkodását, már hogy a fogyasztásra gondolok. Olyan fogyasztói célok is elérhetővé váltak egyre lejjebb, a társadalmi hierarchiában egyre lejjebb levő családok számára is, ami korábban elképzelhetetlen volt, és hogyha nem is tudják ezeket kielégíteni, ezért mégis olyan értékekként működnek, hogy arra koncentrálnak, arra próbálják a energiáikat befektetni, hogy ezeket a fogyasztói célokat kielégítsék, magyarán ez ugye elviszi az embereknek a hétköznapjait, a gondolkodását is attól, hogy akár konfliktusos viszonyokon keresztül is próbáljanak érdekeket.
Ahogy ez a Kádárkorban is történt.
Igen.
A lassú gyarapodás.
Ez egy kicsit gyorsabb gyarapodása, és másféleképpen megélt, meg másféleképpen kommunikál gyarapodás, mint ahogy a Kádárkorszakban ez történt.
Továbbra is erről az alsó egyharmadról beszélünk, de azok a foglalkoztatási csoportok, hiába a nemzet proletáriainak nevezzük a tanárokat, mégsem olyan csoportok sérülnek, az egészségügy, az is egy 100 000-es, oktatás, az is egy 100 000-es tömeg. Tehát vannak magasabb rétegek is, akik komoly érdeksérelmeket szenvednek el. Tehát akkor vannak olyan integrációs mechanizmusok, amik mégis visszafogják őket a politikai mobilitástól, vagy nem az integráció fogja vissza, hanem a mobilizálás gyengesége?
Amit sorba történt ezekkel a foglalkozási csoportokkal, ugye az nekem azt mondja, hogy a saját érdekeiért azért megmozdultak mondjuk a diplomás foglalkozási csoportok is, csak ugye éppen nem csatlakozott hozzájuk senki. Hagy idézzem ide a nyugati értelmiségnek azt a törekvését, hogy a diáklázadások óta már, hogy 68-ra gondolok, állandóan azt kereste, hogy melyik lesz az a társadalmi nagy réteg, ami ilyen vagy olyan fellépéssel, de hozzájárul a kapitalizmusnak a reformálásához.
Aztán nem volt.
Nem találta sehol. inkább az érdek érvényesítési alapú mobilizálódásnak a társtalansága, hatástalansága más irányokba az, ami lokalizálja ezeket, és ugye ne becsüljük le a politikai hatalmat gyakorlókat, ezt elég hatékonyan kezelni tudják, mint ahogy kezelik is.
Akkor ne abszolutizáljam a NER társadalmának integrációs mechanizmusait. Önök mind a ketten a tanulmányaikban használják azért az apolitizálás, politikai neutralizálás kifejezéseket. Ez hogyan zajlik?
Inkább azt mondanám, hogy lássuk meg ennek az összetettségét, és a bizonyos szempontból értelmezzük át azt a képet, hogy egy ördögi hatalom követel mindent annak az érdekében, hogy hatalma maradjon. Persze sok mindent elkövet, nem akarom a ehhez kapcsolódó kritikai észrevételeket tompítani, de ez részint tudatos hangulati felmérése a társadalom állapotának, amit megint elég profin csinál a politikai elit. Ezzel összefügg, hogy nagyon nagy mértékben nagy társadalmi csoportok értékrendjének, történelmi mozgásából következő állapotának megfelel az a...
Ez a tradicionalista populizmus, amit a Fidesz képvisel.
Sok minden jelzőt lehetne még innen használni, mert történelmi távlatból akár egy jól alkalmazott konzervatív értékvilágnak is lehet ezt tekinteni, azzal, hogy védi a társadalmi státuskót. Tehát védi a vagyont, őrzi azt a társadalmi hierarchiát minden eszközzel, amit részint örökölve kapott, de úgy, hogy ezt elfogadják az érdeksérülést elszenvedő társadalmi csoportok is, meg azok is, akik ennek a társadalomnak az alján vannak elég sokan.
Tulajdonképpen két-három egymással keresztbe metsző mechanizmus van. Az egyik a már említett média, illetve a kampányok, az ellenségképzés, ami egyrészt arra jó, hogy megosztja a társadalmat három csoportra, jobbal és azok, akik kimaradnak lényegében a politikából. Ez ugye a kommunikációt eleve gátolja. A másik mechanizmus az ennél egy kicsit finomabb mechanizmus, és erre is utalt már az Imre, hogy minden esetben, amikor valamilyen érdeksérelem történik, akkor nagyon jól lokalizáltan történik ez az érdeksérelem, tehát nem egyszerre, hanem egymás után próbálja ezeket a társadalmi csoportokat valahogy bántani és kordában tartani egyszerre a hatalom. És a magyar társadalom szerkezete sajnos olyan, hogy hiányzik az a konszenzus, ami mentén egymás mellé lehetne állni. Ez két dolgot is jelent. Egyrészt nem gondolkodunk abban, hogy az én érdeksérelem, hogy az én megalázottságom hol kapcsolódik mások megalázottságához. Másrészt nem bízunk abban, hogy a másik mellém áll. Ugye ez folyamatosan elhangzik, hogy gyertek, álljatok mellénk, valaki odaáll, de a következő alkalommal már nem találja az előző csoportot saját maga mellett, mert az a konfliktus lement, megoldódott, elült, valami történt vele.
Ez az individualizmus, magyar társadalmi individualizmus?
Hát mondjuk, hogy individualizmus vagy a kommunikáció hiány, a bizalomhiány lehet talán a legjobb. Nem bízunk abban, hogy ha mi előre megyünk, akkor a többiek majd követni fognak, és azért nem akarjuk kockáztatni a pozícióinkat.
És nagyon nagy tömegek abban se bíznak, hogy a radikális változás a számukra kedvező végeredménnyel zárul, mert nem ez a történelmi tapasztalat.
Így van. Erre még azzal is rájátszik a hatalom, hogy még az adott csoportoknál is, mi most úgy beszélünk például a pedagógusokról, mint hogy ez egy homogén csoport lenne, de valójában nem homogén csoportról van szó. Amikor azt várjuk a pedagógusoktól, vagy a szülőktől, vagy a gyerekektől, hogy egységesen lépjenek fel, akkor elfelejtjük, hogy itt vannak nagyvárosi pedagógusok egy nagyvárosi környezetben, akik teljesen máshogy viszonyulnak a saját foglalkozásukhoz és a közösséghez, és vannak kis települési pedagógusok. Egy fővárosi pedagógus esetleg el tud menni egy másik iskolába dolgozni, vagy azt választja, hogy ő magántanár lesz, és biztosan lesznek olyanok, akik őt meg fogják bízni majd azzal, hogy tanítsa a gyerekeiket iskolaidőn kívül. Egy kis települési pedagógusnak ezek a lehetőségei sokkal korlátozottabb. Ő az adott településen nem tud másik iskolába elmenni, csak egy másik település nehezebben mozog. A közösség is jobban látja. Ha a közösség nem ért egyet vele, akkor az ő megítélése, presztízse nagyban csökken. Tehát ezek nagyon nagy különbségek, amik nehezítik, hogy egységes legyen.
És nehezebben tudja egy kis településen élő, ahol mindenki ismer mindenkit, pedagógus elfogadtatni, hogy ő valami mást akar, mert ez nem legitimált érték egyelőre a magyar társadalomban éppen azért, mert...
Már a más akarás?
Nem, hanem hogy a fennálló viszonyok stabilitását veszélyeztető magatartás.
Mert ugyanez a pedagógus, aki egyik kalapjában érdeksérelmet szenved, lehet, hogy ugyanannyira annak a értékvilágnak a híve, mint amiről az előbb
beszélt. Meg a megítélése, ugye ez nagyvárosi társadalomban nem mindennaposak azok az emberi kapcsolatok, amik egy kisvárosban vagy pláne faluban azok, és itt nem fordulhat az elő, hogy a esetlegesen radikálisabban, hangosabban képviselt érdekképviselete az visszatetszés szül a társadalmi környezetbe, minél emberközelibb viszonyok vannak egy helyi társadalomban, ami bizony azért függ ennek a helyi társadalomnak a nagyságától, annál inkább veszélyes egy olyan szerepet felvállalni, pláne egy pedagógusnak, akinek ugye elvileg a uralkodó világ rendjét vagy működési módját kell megtanítani, továbbadni a gyerekeknek. Ez ugye ellentétben áll azzal, hogyha demonstrációt szervező bármi mást csinál, ami szembe megy azzal a vélekedéssel, ami a stabilitás fenntartását igényli.
Mennyire fontos része a Fidesz tartós hatalmának a mesterségesen is felerősített biztonságérzet kielégítésének a folyamatos ígérete?
Lehetne még ilyeneket sorolni, de biztos, hogy a döntő elemek közé tartozik.
Azt lehet-e mondani, hogy ez a fajta, persze mindig a címkézéssel gond van, tradicionális...
Majd mi javítjuk.
Tradicionális, tehát a populista politika, maga a populizmus, azok az elosztási konfliktusokat, amelyek léteznek egy alapvetően neoliberális alapon működő gazdaságban, mint amilyen a magyar is, ezeket ilyen identitáspolitikai kérdések kialakítja. Részben egy nacionalista populizmussá, ami a Fidesz beszédmódjának az alapja, de lehet másfajta tradicionalizmus is. Tehát, hogy ezek fontos okai, vagy egyszerűen csak ez a szekuritizáció működik. Biztonság, biztonság, biztonság.
Egészen valószínű, hogy legalább két színezete, vagy két arca van a fennálló hatalom populizmusának. Az egyik az abból ered, hogy nagyon gyorsan és jól le tudja reagálni a közvéleménynek a változásait. Egy héten belül valami kitalálás, ugye kitört a háború, napokig nem szólalt meg senki a politikai vezetésből, és aztán előálltak egy olyan magyarázattal, vagy egy olyan diskurzív stratégiával, aminek elég nagy része volt abban, hogy a választás úgy sikeredett, ahogy sikeredett. Ez egy reakcióképesség, ez egyfajta populizmus. Egy másik fajta populizmus az az értékkínálat, amit csendben, háttérből, itt-ott emellett minden erővel manifestálva is, de a kormányzat támogat, vagy saját maga is szugerál. Már megint ugye a stabilitás igényhez, meg a biztonság igényhez kanyarodunk vissza, aminek szimptomatikus következménye, hogy a nagy egyetértések és a nagy értékközösségek, hogyha ezt komolyan elemezzük, mind a múltra irányulnak, vagy nagy részt a múltra irányulnak, amely egy veszélytelen értékmező, hiszen konfliktusokat terem, de nem úgy, mint hogyha a jövőn vitatkoznánk. A vidéket eluralja a paraszti múltnak a reneszánsza, bizonyos szempontból a nemzet is egy ilyen kategória, ami mégiscsak a múltban réved, és kevéssé a jelenle is. A jövő is a múlt értelmezésében rejlik, hozzátéve ahhoz, hogy majdnem minden társadalmi csoportnak és családok jelentős részének van, vagy lehet hiányérzete, vagy elszámolni valója a múlttal. Gondolok arra, hogy egy csomó mindent nem lehetett kibeszélni politikai okok miatt az elmúlt évtizedekben. Ebből fakad egy nagyon természetes igény, hogy ezek a családi, vagy kisközösségi, vagy nagyobb közösségi történések összevaródjanak valahol, erről megemlékezzenek, és ugye ez a múltnak a organikussá tétele, vagy megélhetővé tétele, vagy magyarázata. Ez az igény, és ez a politikai hatalom által kiszolgált, mert ehhez forrásokat biztosító igény az emberek közös gondolkodásának, közös értékeinek nagyon jelentős részét leköti, ezáltal elviszi az energiát a mobilizálástól, a konfliktusok végigvitelétől és egyebektől. Sokak számára fontosabb az, hogy a mégiscsak mentális kapaszkodás jelentő családi, egyéni vagy közösségi múlt az valahogy egészséges módon a helyére kerüljön, mint hogy belépjen a jelennek a konfliktusaiba, vagy pláne arról vitázzon, hogy mi a közjó, vagy mi lenne jó a jövőben, merre kellene lépni, mit kellene csinálni. Ez is egy, azt hiszem, elég fontos megérteni való azok számára, akik változásban gondolkodnak.
Említette a szekuritizáció, vagy biztonságosítás, nem tudom melyik a csúnyább kifejezés, mechanizmusát, és én egy kicsit annyiban pontosítanék, hogy ennek a fő célja azért a polarizáció növelése. Itt nem egy klasszikus szekuritizációról van szó, abban az értelemben, hogy a felemlegetett veszélyek és a hozzájuk kapcsolódó ellenségek, mind a kettő nagyon fontos, a valódi nemzetet érintik. Ami azt jelenti, ugye, hogy ha van valódi nemzet, akkor vannak olyanok, akik nem tartoznak bele ebbe a valódi nemzetbe. Ha nem tartozik bele valaki a valódi nemzetbe, mert hiszen kívülről fenyegeti, vagy belülről fenyegeti ezt az igazi nemzetet, akkor ez ellenség, ez áruló. Ennek a véleményét nem kell figyelembe venni. Tehát nem kell vele vitatkozni tulajdonképpen arról, hogy mi a közjó, hogy mi ennek a politikai közösségnek a jövője, hogy mit kell tenni, vagy mit kell csinálni. Pontosan arra való, hogy tulajdonképpen mind a két oldalon homogenizáljon, független attól, hogy milyen anyagi vagy társadalmi státusza van valakinek, tulajdonképpen a megadott keretben gondolkodjon, és azt a keretet kövesse, amit a hatalom kijelöl az ő számára. De azért itt a polarizáció van éppen ezért a hangsúly, és azon a mechanizmuson, hogy biztosítani lehessen a megfelelő számú követőt vagy szavazót ahhoz, hogy ne kelljen foglalkozni azzal igazán, hogy mi történik a másik oldalon.
Ezért szoktuk azt mondani, hogy a meglevő integráció az két irányban működik, egyrészt dezintegrál társadalmi értelemben, mert nem enged társadalmi csoportokat fölemelkedni, helyesebben nem segíti, de hát ez nem engedést jelent, meg dezintegrál, mert leszalámizza azokat a politikai közbeszédből, a politikai életből, akik politikai alternatívát jelentenének, és nagyon sok más módon, ahogy arról Marci beszélt, dezintegrál, ugyanakkor hallatlan mértékű integrációs erővel is rendelkezik, hiszen máskülönben nem lenne stabil a politikai hatalom, és nem lenne stabil olyan értelemben a társadalom is, hogy annak a viszonyainak a megváltoztatására nem igazán irányul, még csak ellenzéki politikai vélemény se.
De most akkor ez az integrálás, ez nem csak a saját táboron belül erős? És a másik tábor pedig ki van zárva, és a másik tábor is ugyanúgy maximalizálja a politikai közösségét azzal, hogy kizárja a Fidesz közelieket mondjuk az európai vagy a demokratikus közösségből. Igen,
ennek a dolognak van hagyománya, nem csak az elmúlt 11 néhány évben, hanem ez a diskurzus, hogy az egyik nem magyar, a másik meg nem európai, vagy nem demokratikus. Ennek van a 90-es évektől kezdve, és lehet, hogy még korábban is hagyomány. Azért nagyon sok minden történt közben. Hiába volt egy ilyen diskurzus a politikában, azért voltak viták, leültek egymással beszélni. Ez a helyzet változott meg azért a 2000-es évek közepén, amióta lényegében nincsen kommunikáció a két politikai tábor, hát ez nem is két tábor valójában, de hogy a politikai felek között nincs miniszterelnöki vita, ugye a 2000-es évek második felét a Fidesz kintörtötte a parlamentből, és azóta sincs tulajdonképpen kommunikáció sem, szinte semmilyen, vagy nagyon minimális szinten a politikai táborok között, ami jól jelzi, hogy korábban volt egy ilyen pávatánc, hogy egyrészt azt mondjuk rólad, hogy te valahol az ellenfél és az ellenség között ingadozol, de mindig, amikor nagyon élessé vált ez a konfliktus, azért valamilyen módon jeleztük, hogy mi egy politikai közösség vagyunk. Ez megszűnt, és most azt lehet érezni, hogy nem egy közösség vagyunk, hanem van a közösség, van az egyik közösség, a másik közösség, és mind a kettő úgy tekint egymásra, mint
de a másik ellenségre. Közösségre is igen, hatnak igen, de az ezek a társadalmi integrációs.
Természetesen hatnak, de azért azt figyeljük meg, hogy hát az egyik oldalon vannak az erőforrások lényegében, és a másik oldalon pedig egy reakció. Nyilvánvalóan feladat az, hogy kitalálja a másik oldal, vagy egyik másik oldal, hogy hogyan lehet ezen változtatni, de ugye ha valaki kalapáccsal ront nekem, akkor nagyon nehéz nem védekezni, vagy békésen reagálni, vagy úgy gondolni, hogy nem kell legalább elfutnom a másik elől.
Én még visszatérnék ahhoz a gondolathoz, és ez nagyon fontos része a diskurzusnak, vagy az kellene, hogy legyen, hogy ugye nem csak az alsó egyharmad kapcsán lehet feltenni a csodálkozó kérdéseket, hogy integrálva is vannak, dezintegrálva is vannak, rossz helyzetben vannak, mégsem mozdulnak meg, de hát ugyanilyen kettőségek vagy sorsorodások jellemzik a közép, vagy a felső középosztályt is, ahol ugye sokkal nagyobb a politikai rendszer kritizálóknak az aránya, tehát politikailag ezt a fajta integrációt sokkal többen nem fogadják el. Viszont ki ismerem mondani, hogy a társadalmi stabilitás megőrzésében ezek a társadalmi rétegek rendkívüli módon érdekeltek. Akár bevalljuk ezt, akár nem. A társadalmi politikai újraosztó és támogató rendszerek nagyon nagy mértékben ezeknek a csoportok irányába.
Ők az integrátorok?
Nem, az egy kisebb garnitúra. Itt mi rólunk is van szó. A társadalom közepén levő rétegeknek a felső része, vagy a felső középosztály, még egyszer politikailag nem nem feltétlenül fogadja, vagy sokkal nagyobb arányban nem fogadja el az uralmon levő politikai csoport, politikai integrációs rendszerét, de érdekelt a társadalmi stabilitásba, hiszen annak az erőnyerője, vagy kedvezményezetje. Én csak próbálnék tiltakozni, vagy ellentételezni azt a közelítést, hogy mindig azon kezdjük a beszélgetést, hogy miért nem a nyomorultak változtatnak. Ugyanez az integrációs, dezintegrációs mechanizmus rendszer elér minden más társadalmi csoportot. Még egyszer mondom, akik ellentételezni szeretnék a politikai jellegű integrációt, ugyanakkor igénylik a társadalmi stabilitást, mert annak a kedvezményezettjei, ezt be kell látni.
Ezt a gondolatot akartam felvetni én is, hogy ugye ne csak azt nézzük, amit mond, hanem amit tesz. Csinál, hogy van egyrészt a politikai diskurzus, kampányok, a média leuralása, stb. Ami nagyon fontos, és nagyon erősen hozzájárul a polarizációhoz. De azért azt is látjuk, hogy ugye arról már beszéltünk, hogy alulra is lecsorgott valami a növekedésből. És ez nem egy véletlen volt, hanem egy tudatos dolog. És hát középre is csurgott egy csomó minden. Ugye van egy csomó olyan támogatás, amit azért nagyon, nagyon is igénybe vesz a középosztály. Ugye meg lehet nézni, hányan vették fel a csokot. Ugye nem volt olyan nagy tiltakozás a egykulcsos adó rendszer ellen.
Hát meg a jövedelemarányos
támogatások. Tehát azok a támogatások, ugye, amik azért így van jövedelemarányosan jönnek, ezek mind a felső középosztályt célozzák, és azért olyan nagy tiltakozás ez ellen nincsen. Az sincsen, hogy ő magától akkor ez a csoport átcsoportosítja a saját jövedelem transfereit valahova máshova. Ennek a csoportnak egy része tüntet, de azért...
A közvetlen sérelem éri, de szolidaritási célra nem nagyon láttam még tüntetést.
És ugye az a helyzet, hogy ha megnézzük a tiltakozásokat, akkor ez egy nagyon farmuci helyzet. Egyrészt a demokratikus témák azok dominálnak, tehát a demokrácia köré csoportosuló témák, illetve az oktatás is, hát leginkább az oktatás, az egészségügy már kevésbé, amik egyszerre mozgósítanak, és egyszerre túl absztrakt témák. És azok a témák, amik pedig
az alsó
társadalmi csoportok, ott így van, de a magyar társadalomnak ezek a témák valójában túl absztrakt témák. Ott van még a korrupció, amit ugye attól függően, hogy melyik politikai oldalon vagyunk, ítélünk meg, illetve aki lejjebb van, az azt mondja, hogy úgyis mindenki korrupt, tehát teljesen mindegy. De azok a témák, amik tulajdonképpen az elesett társadalmi csoportok érdekeiről szólnak, azok a tüntetéseken nagyon-nagyon elvétve jelennek meg, vagy nagyon érintőlegesen jelennek meg ahhoz képest.
A társadalmi gyakorlatban pedig az előnyeit a feljebb levő társadalmi osztályok gondolkodási szemhúnyás nélkül használnak ki, mondjuk a iskolázottságért való versenyben.
Külföldre adja a gyerekét.
Nem. Hogy itthon minden felhasználatot tőkével próbálja abba a versenyben, ami nagyon éles, a saját gyerekeit helyzetbe hozni. És ha tetszik, ez egyfajta nagy szó, de mégis talán ide való, ez is egyfajta osztályharc.
Bár ez így volt már a NER.
Ez így volt korábban is. Ez így volt korábban is, de ebben mindenki szó nélkül azért belemegy. Persze nagyon nehéz ellene menni a strukturális kényszereknek, de mégiscsak.
Az összes dolog, amiről beszélünk, az is megvolt a NER előtt. Ugye az alapvető társadalmi problémák közül semmi nem 2010-ben keletkezett. Ezek ugye mélyebbről jönnek. Történelmileg is megvoltak, meg a rosszul megcsinált rendszerváltásból is eredtek, amiben persze van felelőssége a NER vezető politikai elitnek is, hiszen ugye 88-tól ott vannak abban az elitben, ami ezt az egészet formálja, de hát éppen ezért történik ilyenfajta integrációja a magyar társadalomnak, mert hogy nagy társadalmi változásokat az elit kivételével nem igen lehet találni a magyar társadalmi struktúrába 2010 után. És az előtte keletkező összes strukturális probléma az olyan, amit nem nagyon kezelt, ami 2010 után jött, azt felhasználta, csinálta vele azt, amiről beszélgetünk, de hát azt akarom mondani, hogy ez kevésbé ér, hogy ez megvolt 2010 előtt is, mert minden megvolt 2010 előtt, amire most a rendszert elemezve próbálunk rámutatni, vagy próbálunk értelmezési keretet adni neki. Szegénység, ugye? Volt, az országnak a települések szerinti megosztottsága is egy adottság volt, azon se történt változás. Úgy tűnik, hogy a társadalmi mobilitás az nemigen változott. Nincsenek igazán strukturális változások 2010 után, mondom én.
Valahogy ebben el kéne helyezni azt, hogy a Fidesz társadalmi bázisa változik. Méghozzá elég markánsan változik 2010 óta. Ugye Budát elviszi a DK, és a falvakban ott a Fidesz.
Valószínűleg politikai pártként, vagy egy olyan pártként, amelyik ténylegesen hát azt tartja szem előtt, hogy megtartsa a hatalmat. A Fidesz a legkisebb ellenállás irányába megy. Abban az értelemben, hogy melyek azok a csoportok, akit a legkönnyebben lehet. Abban az értelemben sikeredben tartani, amit ő ajánl. Nem tudom, hogy ez mennyire tudatos, vagy nem tudatos, de azért azt látjuk, hogy mégis a fővárosiak többsége az többféle médiát fogyaszt, bár mennyire is kiegyensúlyozatlan a médiatér, hogy hozzáférnek az online, akár külföldi forrásokhoz.
Azok a mi folyamatok, vagy strukturális mechanizmusok, amelyek a NER-ben integrálják a társadalmat, ugyanúgy értelmezhetők-e annak fényében, hogy a Fidesz társadalmi bázisa elég markánsan változik. Tehát, hogy nem lehet-e, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ezek a folyamatok is alakulnak.
Persze, egy társadalom állandó mozgásban van, például jön egy új generáció,
de azért aminek,
hogy... aminek a megszólításával hosszú ideig problémája volt a Fidesznek, aztán
most valami... is van.
Most is van, de hát azért ettől még köszöni szépen, megvan a kétharmada, vagy lassan a négyötöde.
De azért Buda elvesztése, melós környékek, máshol is átálltak a populista vezérek, tehát Észak-Franciaország, stb.
A Buda alig elvesztése akkor, mert azért olyan nagyon izmosak nem voltak azok a különbségek szinte sehol. De hát a politikában mindig vannak ilyen változások. Nem látom, hogy ez reménykeltő alapja lenne önmagában bármilyen alternatívát kereső gondolkodó vagy politikai mozgalom számára. Persze, hogy mozog egy társadalom, de hogyha ahhoz nem kerülünk közel, meg nem szervezzük meg, meg nem tudjuk mobilizálni, akkor ezek a mozgások alternatívák kialakítása szempontjából hiába valóak.
Főleg baloldali közgazdászok szokták úgy értelmezni mondjuk a Fidesz előtti vagy a NER előtti időszakot, hogy ezt a globális neoliberalizmust, azt a transznacionális vállalatok, a technokraták, illetve a politikusoknak egy ilyen osztálykompromisszuma tartotta fent. A Fidesz hatalmának a stabilitása mögött. Ők behozták ebbe, amellett, hogy föntartották a multinacionális cégek, való kooperációnak és kedvezményeknek a maga szintjét, de behoztak egy nemzeti tökésosztályt is, játékossá tettek, vagy igyekeznek játékossá tenni. Beszélhetünk-e osztálykompromisszumokról, vagy ez a fogalomrendszer nem is használható?
Azért válaszunk így nehezen erre a kérdésre, mert egyrészt azt látjuk, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, akik szövetségesei ennek a rendszernek. A vidéki elit, ami azokban a kutatásokban, integrációs kutatásokban, amiket mi látunk, a vidéki elit az úgy tűnik például, hogy ilyen szövetségese tulajdonképpen, vagy jól megtalálja a számítását ebben a rendszerben, akár érték, akár pedig...
Szabad ne felejts, de beszéltünk arról is, hogy a politikai értelemben semmiképpen nem szövetségesei, se a társadalom hierarchiának a megőrzésében már szövetségesé vág.
Így van, de most a politikai affiliáció értelmében ott látszik, hogy nagy támogatás.
Visszaadtam a szót, te vagy a politikus.
De ugyanakkor azért, hogyha megnézzük ezt a vállalkozó réteget, nemzeti középosztályt, azért ez kevésbé osztálykoalíció, vagy kevésbé ilyesmi, mint inkább egy klasszikus, ezt political capture-nek szokták nevezni. Ez a vállalkozó réteg azért nem egy klasszikus vállalkozó réteg, abban az értelemben, hogy ennek nagyon kicsi része az, amelyik valóban ért a vállalkozáshoz, és valóban megállja a helyét egy akármilyen, lenevezzük neoliberálisnak, kapitalist, bármilyen versenyhelyzetben. Tehát az állam nélkül lényegében ez a társaság, és ugye azt se tudjuk pontosan, hogy ugye azok a konfliktusok, amik itt az elmúlt 10 évben felmerültek nagyvállalkozók és a kormányzópárt között, azok azért arra utalnak, hogy a kormányzópárt ezt a vagyont, ezt a szűk értelmezett politikai közösség vagyonaként értelmezi. Nyilván mindenki megtalálja a saját számítását ebben a dologban, de ilyen értelemben ez egy kicsit ilyen feudalisztikus rendszer, hogy akkor lehet vagyonod, és akkor találd meg a számításodat, hogyha megfelelő szolgáltatásokat, a szolgálatokat teljesítesz a politikai közösség felé, és hogyha nem, akkor visszavesszük ezt a vagyont. Ugye volt néhány ilyen eset az elmúlt évben, tehát ezért nagyon nehéz szerintem ilyen értelemben osztálykoalícióról vagy hasonlókról beszélni.
Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy tudatos politika eredményeként vagy más folyamatok közbejátszásaként kialakuló helyzet, amiben a multiknak, illetve a NER-hez minden szállon köthető gazdasági elitnek a télnyerése megtörtént a magyar gazdaságban, szemben a politikától nem annyira függő kis és középvállalkozókkal, akiknek a minden gazdasági adat szerint rohamosan csökken a jelentősége a magyar gazdaságban. Ugye a multikkal ki lehet egyezni, az meg is történik. a NER gazdasági elit csoportjai abszolút mértékig a politikától függnek, és az a társaság, ami amúgy lehet, hogy predesztinálva lenne gazdasági sikerekre, hogyha nem gátolnák ezt lépten nyomon mindenféle gazdasági intézkedéssel, ennek a növekedése politikailag rejtett veszélyeket, mert ugye sehonnan máshonnan, mint a magyar gazdaság tőke és egyéb potenciával jelentkező csoportjaitól lehetne azt várni, hogy politikailag ellensúlyt képeznek, vagy finanszírozzák azt, vagy elkezdjenek valamit a Fidesz-szel szemben. Ennek a potenciális háttere erre csökken. Ugye ebben a szituációban van valami értelme az osztályharcos vagy az osztályfajta gondolkodásnak, viszont ugye az integráció rengeteg mechanizmusát nem teszi érthetővé. Pedig enélkül nem lehet a NER-t megérteni egyáltalán a sikerét se.
Kovács Imre, többször mondtam, most is talán mondtam már, de korábban igen, hogy a Fidesz vagy a NER az politikailag integrálja a magyar társadalmat. Hogyan kell ezt értelmezni? Milyen más módon zajlanak még modern társadalmak integrációi?
Sokkal autonómabb entitások is sokkal nagyobb szerepet játszhatnak egy társadalom integrációjában, mint ahogy az nálunk történik. Itt ugye azok a integrációs dimenziók, amelyek alapvetően lehetnének civil alapon is szervezettek, ebben is ott a politikának a szerepe. Itt ugye a kultúrára, identitásra, ilyesmikre gondolok, de menjünk sorba. Ugye a gazdasági integrációnál nem kell sokat beszélni arról, hogy mekkora túlsúlya az államnak, hiszen a szétosztható fejlesztési források döntő részét azt az állami redisztribúció sajátos rendszereiben osztják tovább. Ugye a politika lépten nyomon beleszól úgymond piaci folyamatokba, nemzeti dohányboltok, vagy előírt árak rendszerével, ezt a hónap reggelig itt ülhetnénk, akkor is nehéz lenne sorolni. Tehát itt nem kérdés a politikának azt mondani, hogy ez egy politikailag integrált gazdaság, hiszen ugye a GDP nagy részét előállító multiknak a megjelenése is beletartozik ebbe a sorba, mert hát a politika hívja ide a német vagy a kínai nagyvállalkozókat is, és ad a mi adónkból jelentős pénzeket gyáralapításokhoz és egyébként.
És gyengíti meg a munkatörvénykönyvét.
Meg lenyomja itt-ott még a fideszes elkötelezettségű önkormányzati vezetők torkán is azt, hogy oda most akkumulátorgyár kellene, vagy éppen más.
Ez a gazdaság.
Ez a gazdaság. Ugye a kulturális területen, ami nagyon erősen összefügg az identitás politikával, nem ennyire látható.
De ott zajlik a kultúrharc intenzíven.
A kultúrharc is zajlik intenzíven, és nem ennyire direkt módon, mert akkor elveszítené a hatékonyságát, de ugye a kormányzat azért minden erővel támogatja azokat a helyi identitás politikai elemeket, amik, még egyszer mondom, inkább a múltra vonatkoznak, a múltnak a rendbetételére, mint a jelenre, vagy pláne a jövőre. Ennek nagyon nagy rendszer fenntartó erőt tulajdonítok én, mert szolgál egy minden ember számára fontos helyi társadalom elősítést is, erősít társadalmi kapcsolatokat, mert rendezvények vannak ott, az emberek jól érzik magukat, megtalálják a társukat, az individualizáció valamilyen értelemben ellensúlyozódik, ugye otthon ülve és reszketve az nem természetes emberi állapot, és ha valaki ezzel szemben alternatívákat kínál fel, akkor az már integrál. Az egy más kérdés, hogy ott általában olyan értékek jelennek meg, amik nagy mértékben erősítik a stabilitás igényt, és ki is szolgálják ezt. Azon túlmenően még egy szintéren fontos kiemelni integráció szempontjából a politika szerepét, ami nem hiányzik az előbb emlegetett két dimenzióból se, de hát ugye a rendkívüli méretű intézményi centralizáció, ami minden területen megvalósul és előre megy és még terjeszkedik, hiszen minden probléma megoldására nagyjából modellértékűen az a kormányzat választa, hogy akkor centralizál. Ez megint csak arra mutat, hogy a politika túlsúlya az meglehetősen magas. Nem ugyanaz, mint a nyíltan parlamenti demokrácia teljes félretolásával működő autoriter rendszerekben, ezt nem állítanám. Na de azért közelít hozzá.
Egy adalékot tennék csak hozzá, hogy minden kutatásban azt látjuk, ahogy a Fidesz támogatói rettentő bizakodóak a jövőt illetően, és nagyon elégedettek, ami ugye ellentmondás, mert közben ők a legfogékonyabbak azokra a kampányokra, amiket a Fidesz folytat, tehát egyszerre van az, hogy itt rettenetes veszélyek leselkednek ránk, és közben rettentő elégedettek vagyunk, de pont ez a funkciója a dolognak, hogy a rettentő veszélyek tulajdonképpen egy ilyen A-közösségi érzést adnak. Ugye ebben a folyamatos készenléti állapotban élünk, amit ha megtámogatunk ilyen kisebb-nagyobb közösségi eseményekkel, előremutató víziókkal, stb., akkor ez egy folyamatos ilyen, hogy lehet ezt lelkesedést is jelent, hogy akkor most tulajdonképpen megküzdünk, előre megyünk, legyőzzük, és minden fantasztikus, és minden jó lesz. Tehát, hogy van egy ilyen hatás ennek,
tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy akár így mobilizál saját híveket a kormányzat, akár máshogy teszi, ez ugye hatással van a nem abban a politikai táborban tartozókra is, mert ugye kénytelenek ezek ellen védekezni. Ugye ez egy nagy leleménye a Fidesznek már a 90-es években is, hogy nagyon nagy mértékben meg tudta adni a politikai diskurzusnak a napirendjét és a témáját, amitől nem lehet független senki más. Ha az előbb három dimenzióban próbáltuk meg elmondani, hogy miért politikai integráció az, ami itt zajlik, ahhoz hazateszünk a negyediket is, mert valahogy a lelkeket is integrálni képes ezekkel a technikákkal, amiről Marci beszélt, és sok minden mással. A Fidesz akár pro, akár kontra erővel, akár úgy, hogy vonzó számára, akár úgy, hogy elutasítja azt. Ez olyasmi, mint a globalizáció, hogy utálhatjuk, próbáljuk a gyerekeinket megvédeni ez ellen, de nem lehet nemlegesnek tekinteni. Ebből a szempontból van egy szenzációs fogalom Sík Endre kollégánktól, de azt hiszem Maci se volt ennek a kutatásában inaktív. Ez a morális pánikunk.
Nyomogatás.
Nyomogatása. Hát ez vonatkozik ugye a lelkeknek a megfogására is a másik három dimenzió mellett. Tehát ennél már szorosabb politikai integrációt nehéz elképzelni. Azt meg nem fogja talán azért a kormányzat átlépni. Ennél szorosabb politikai integráció csak a nyílt fizikai erőszaknak a bevezetése lenne, amit azért nem láttuk a példáját, tehát mondjuk el ezt is.
Szó volt arról, hogy a kisebb csoportok, amelyek nem is olyan kicsi csoportok érdeksérelmei sem vezetnek valami nagyobb mobilizációs hullámhoz. Arról is beszéltek, hogy az ellenfélnek mindig azon a pályán kell fociznia, amelyet a Fidesz kijelöl számára.
Nem tud ebből kilépni az ellenzék.
Hogy jó példa volt erre, ugye a félelemkelt is, vagy hogy el is lehetett fordítani?
A biztonságosítás.
Igen, ezt a szót nem tudtam megjegyezni. Szóval, hogy amikor előjött 15-ben ez a dolog, ez a kerítés, hogy egy pillanat alatt lett egy empirikus, megfogható, nagyon könnyen viszonyulható pont, és az ellenzék csak ehhez
senki
és össze-vissza beszélt. Ebben zseniális a Fidesz. Az lenne a záró kérdésem, hogy mégis, ha ez az út sem megy. Jó.
Tegye fel.
Jó. Nem azt szeretném elérni, hogy most csepegtessenek a hitetlen lankadó ellenzéki közösségbe, hanem mint társadalomtudósok, hogyan látják, mégis milyen politikai mobilizációs csatornái vannak Magyarországnak azokon kívül, amiket a Fidesz kínál neki.
Az egyik oldalon ott van egy csomó erőforrás, és egy elég nagy beágyazottság. Azért a kettő nyilván nem független egymástól, de nem feltételezi egymást. Ezt a beágyazottsági munkát, vagy beágyazódási munkát 2000-es évek elején kezdte a Fidesz nagyon-nagyon tudatosan. És akkor ezt támogatta meg nyilván 2010 után iszonyú erőforrásokkal, és mindenféle másra sokat beszéltünk erről. Én azt hiszem, hogy az előző választásokon azért egy dolog megmutatkozott, ugye sikerült, kicsit fölöslegesen, de sikerült talán 20-25 ezer embert mozgósítani arra, hogy ott üljenek a
szavazófülkekbe,
és akkor ugye itt el is indult egy ilyen hullám, utána, hogy hát rácsodálkoztak a... Jó, hát ez mi ezzel foglalkozunk, de nem ezt akarom mondani, tehát nyilván való, aki az egész életét egy szűk körben él le, és akkor el kell menni neki akárhova, akkor rácsodálkozik, meg élményeket szerez, teljesen rendben van, de hogy lényegében ez a típusú ilyen lábmunka, vagy jelenlét az, ami szerintem változtatni tud akármilyen irányban a dolgokon, ez nem egyszerű, ez nagyon nehéz, ez nagyon időigényes, és nagyon tudatos építkezést igényel, és szerintem nem lehetetlen, nem holnapra hoz eredményt, vagy nem holnapra fog változás történni. Lényegében azért arról beszélünk, hogy mikor lehet jól megmozdítani az embereket, és akkor vagy az van, hogy eleve olyanok ezek a hálózatok, hogy bizonyos esetben megmozdulnak, de végig arról beszéltünk, hogy a magyar hálózatok nem ilyenek. Nincs úgy összekötve, nincs úgy behálózva, nincs olyan információ áramlás, tehát lényegében ezeket a hiányzó kötelékeket kell megteremteni, és ez nagyon sok embernek a nagyon sok munkájába telhet, nem kifejezetten politikai vagy pártpolitikai célokkal, hanem ez egy társadalom átalakító mozgalom kéne, hogy legyen, amit nem tudom, hogy egyáltalán reális-e, hogy bármikor ilyen
és
történik.
Akkor nem a kordonbontásra fognak mobilizálódni.
Most nézzük meg, hogy mi történik, nyilván nem erre mobilizálódnak. lehetne ez is egy szimbolikus eset. Nyilván, hogyha gyerekeket bántanak, ez lehetne egy olyan szimbolikus eset, amire nagyon sokan megmozdulnak, de számunkra is erősnek tűnő konfliktusok, sem egyértelműek, nincs konszenzus, hogy ezt hova tegyük, hogyan értelmezzük. Még az ellenzéki közösségben sincs szintén konszenzus, mert a magyar politikai közbeszédben a tüntetés státusza, vagy a tiltakozás státusza sem egyértelmű. A kormánypárt most, de korábban a ma ellenzék is nagyon sokszor ezt rendbontásként, rendzavarásként értelmezte, és nagyon sokan szerintem, azok, akik nincsenek ezzel napi kapcsolatban, azért azt mondják, hogy hát ez egy olyan eszköz, aminek nem tudom, hogy ez most ezt szabad-e, vagy nem szabad, vagy a normáinkon túl van-e, vagy sem.
Az egyik mindenféleképpen az, amiről Marci beszélt, vissza a kis közösségek építésének az irányába, nem a kordonbontás, hanem az együttműködéseknek a erősítése. Ezt némely budapesti kerületi polgármester úgy látszik elég világosan megértette, mert ennek egyértelmű jelei vannak. Ebbe volt, vagy van, majdnem behozhatatlan előnye a kormánypártnak. Ezt ellensúlyozni kell, és lehet. A másik, az egy szükséges szemléletváltás, ami nem nagyon hatja át az ellenzéki politikai erők stratégiáját, de gondolkodását se. Nem a radikális változásokra játszani, tehát nem egy revolucionista alternatívát adni a változásokról. Egyszerűen azért, mert erre a magyar társadalom döntő része ma ebben az állapotban nem vevő. Nem vevő az se, aki minden körülmények között a Fideszre szavaz, de a Fidesz vezetőiben, politikájában sok-sok problémát látóknak a kvázi objektív társadalmi helyzete vagy társadalmi állapotából sem következik a radikális változásoknak az elfogadása. Nem feltétlenül fognak emögött felsorakozni. Egy, kettő. Az, hogy ne lennének a NERCOSZAK-nak sikerei, ezt nem lehet mondani. Az, hogy most ez minek a következménye az európai gazdaság fellendülésének, az ellenzék összeomlásának, ez most teljesen mindegy, de hát meg kellene keresni azokat a pontokat, ahol azt lehet az egyébként stabilitásra inkább, mint konfliktusos helyzetekre, meg összeomlásra vágyó magyar társadalom, és a magyar társadalom nagyon nagy részét jellemző értékvilágra, hogy vannak olyan folyamatok, amire végső soron lehet, hogy valami fajta konzekvens választ adott a NER korszak, csak nem jól. És mi ezt jobban csinálnánk, és erre programot kidolgozni.
És ezek lehetnek elosztáspolitikaiak?
Természetesen.
Vagy elosztás... maradni kell a Fidesz-féle tradicionista identitás politikai mezőn?
Nem. Mindenben lehet változást csinálni, abból a sok mindenből, amiről ma a NER kapcsán beszéltünk, csak azt nem lehet mondani, hogy ezzel szemben egy teljesen mást hozok, mert arra nem lesz tömegtámogatottság. Ez ugye azért nehéz, mert egyáltalán arra, hogy valaki 5%-ot vagy 6%-ot is keressen, úgy gondolják, hogy jobban odafigyelnek az emberek, hogyha látványos és a NER korszakot teljes mértékig ellenző politikával lépek fel, pedig ezzel kezdeni, ezt fölvállalom a magam társadalomkutató múltjával, vagy presztízsével, ha van ilyen. Ez nem megy át a magyar társadalom jelentős többség. Meg kellene próbálni egy evolucionista politikát felépíteni, megnevezni azt, hogy mi az, amiben semmiképpen nem követjük, és megnevezni azt, hogy emberek nyugalom, mi olyan változásokat akarunk, ami megfelel amennyire lehet a ti stabilitás igényeteknek, meg sok minden másnak. Hát, ha a kisebb települések vezetői örülnének egy olyan megközelítésnek, hogy itt van ez a rengeteg projektszerűen felosztott pénz, amit most a központban döntenek el, ennek a felosztását, hogy mire menjen, részint korrupt, részint ostoba módon, mi meg adnánk nektek nagyobb szerepet ezeknek a céloknak a meghatározásában. Legalábbis spekulatív, elméleti síkon, amiből könnyen gyakorlatot is lehetne csinálni, ez nem egy megvalósíthatatlan politikai jövő.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak.